24 órában.
Száztizennégy, száztizenöt, száztizenhat, száztizenhét perc. A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője. Nézzük csak, hogy mi fog velünk történni az elkövetkező 117 percben. Medvedévet kolléganőmmel meginvitáljuk Önöket a Szférák között kiállításra, ami az Éből 6 művészeti tér első kiállítása, és melynek a címe Művészet és Tudomány, válogatása Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményéből. Medvedévet dr. Mészáros Flóra művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával beszélget. Aztán megemlékezünk a tavaly elhunyt Brádi Zoltánról, a Kapu alapítójáról, íróról, szerkesztőről, Krausz Tivadarral és Brádi Péterrel. Nem tudom, hogy tudják-e Önök, hogy milyen sokat segítenek a baglyok a rákcsáló pusztításban. Egyébként a lakosság és az önkormányzatok is tudnak ebben segíteni műfészkek, költőládák kihelyezésével, mert a bagnok szívesen elfoglalnak sok helyütt előre gyártott fészkeket. Persze, ne vegyék 100%-nak, hogyha kiteszik a fészket, de hát azért egészen bizonyosan van rá esélyünk. Persze mindez csak a városban, Isten ments, hogy ugyanezt megtegyék az erdőben is. Erről Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője fog beszélni. Hogy hatnak a szervezetünkre a gyógynövények, és mindezt hogy használja a kínai gyógyászat és medicina? Erről fogom kérdezni dr. Oravec Márkot, hagyományos kínai orvost. Hát ez az, ami a mai 117 percbe belefér. Most következzen a zene, majd a beszélgetések.
So
soha senki meg ne tudja. Miért volt hamis a dal? Nem tehettem róla. Énnom kellett néhány poára. Ezt soha senki meg ne tudja.
Az Ybl-6 művészeti térben január 25-én nyílt és május 11-ig látogatható az első kiállítás, amelynek az a címe, hogy Szférák között művészet és tudomány válogatása a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményébe. Az interdisziplinális megközelítés néhány olyan konkrét tudományterületet helyez a kezébotba, amelyek definiálják a gyűjteményt. A kiállítás így reprezentálja azokat a műszaki tudományokra reflektáló alkotókat, vagyis Andreas Fogarasi, Gáspár György, Horváth Lóczi Judit, Jovanovics Tamás, Konok Tamás és Nemes Márton, akik mérnöki tervezői építészeti gondolkodásuk és fókusz mentén építkeznek. A tárlat a mérnöki tudományokból átvezet a computer science világába, így az algoritmikus felfogás a számítógépes kultúra kerül középpontba, Bak Imre, Horváth Lóczi Judit és Kórodi Zsuzsanna munkáival, valamint tiszteleg Vera Molnár személye előtt is. Nem is sorolom fel, hogy ki mindenki látható, a tárlat egyébként is külön kiemel egy-egy alkotót, de a képzőművészet leszülkült értelmezése helyett a kortárs gondolkodásra jellemző interdisziplinaritás, átjárhatóság, társadalmi aktivitás, a kiállítás kulcsszavai. A kiállításról dr. Mészáros Flóra művészettörténésszel, a kiállítás kurátorával, Medvedivet beszélget.
Bejárva a Szférák között című kiállítás tereit, ha nem haragszol, nekem a cím mellé lett egy saját magán alcímem, ez pedig az, hogy generációk között. Mert akár merre fordulok a különböző terekbe, legalább 3-4 generáció munkái vannak, és a művészek között rengeteg sajátos kapcsolat van, mert vagy az életmű, vagy a pálya, a festészet, vagy éppen a magánélet is összekapcsolja őket. Velünk szemben van egy Hantai Simon kép. Bevallom, hogy amikor először ránéztem messziről, akkor ilyen déjà vu érzésem volt, hogy Priás. És akkor közelebb mentem, és látom, hogy csak hogy olajban. Majd egy picit elfordult jobbra, és akkor ott látom a Major Kaminnak egy triptihonját, és már is van egy generációs szál, ez mondjuk majdnem egy generáció, hiszen Major Kamir rettentő sokat segített a Hantainak a műtermében, amikor a hatalmas pliás képeket készítette. Amikor összeraktad a kiállítást a művészet és tudomány területek mesdjéjén ide-oda átjárva, akkor volt benned egy ilyen, hogy ezek között a kortársak között is, hogy párbeszédbe kerüljenek a falakon?
Természetesen, sőt, hogyha még balra nézzünk, akkor ott van az a Lantos Ferenc, aki meg tanította Major Kamilt Pécsett, és elindította azokat a nemzetközi folyamatokat Magyarországon, ami viszont Franciaországban Hantai, vagy a vele szemben lévő falon, Regő idejében indult el. Tehát abszolút megvannak ezek a úgynevezett mester és tanítvány, vagy stílus kapcsolatbeli párbeszédek is, és pont a Szférák között elnevezés ezt a generációk közöttiséget is jelenti, amit te alcímnek adtál, hiszen maga a szféra az nem csak azt jelenti, hogy mondjuk legyen egy tudományos szemlélet, egy valaminek a szeletje, hanem lehet ez a szelet éppen a eltérő különböző korosztályoknak a gondolkodása. Lehet ez a szféra, ami utal a zenére és az irodalomra, lehet ez az a szféra, amely a gömbformára, ami visszatér, legyen az a fiatal Mákovics Tamás szobraiva, vagy éppen Lantosnak a körmotívumába, vagy Szentpéteri Ádámnak a tondóiba. Engem mindig is ez a fajta a globalitás foglalkoztatott, és azok az alkotók, akik teljesen mindegy, hogy melyik korosztályból valók, bárhol megmutathatólag nemzetközileg a világban. Izgalmasak, eredetiek, újat tudtak mondani technikai vagy tartalmi értelemben, legyen ez éppen a Hantai a Pliázsal, vagy annak az illúziókeltő olajképeivel, vagy legyen ez éppen egy fiatal alkotó, aki még csak most járja ki ezt az utat, de mégis, hogyha megmutatnánk nemzetközileg, akkor egyedi lenne, unikális a világban.
Most, hogy említetted, hogy ki milyen utat jár be. Lantos kapcsán, akit megkutattál, van egy másik művész, akit megkutattál, az ő mestere, ugye a Martin Ferenc.
Igen.
És Martin Ferenc egy zárt, ha a 60-as éveket nézzük, azért egy zárt Magyarországon él, dolgozik, el tud jutni addig a pontig, ameddig egy zárt országban, ameddig eljutnak mondjuk európai művészek, vagy akár az Egyesült Államokban alkotó művészek.
Igazából azt mondanám, hogy inkább ezt a zárt utat a Lantos, a tanítvány találta meg, ő volt az, aki el volt szigetelve, hiszen Martin ugye a 20-as, 30-as évek teljes intervallumát Párizsban töltötte, a neves Ripőrónai József tanítványaként, és egy olyan nemzetközi szellemiségben dolgozott, olyan mesterek, mint mondjuk Auguste Herben, franciáknak a nagy absztrakt művésze, aki például Victor Vezzarellit rátereli arra az útra az 50-es években, hogy ne alkalmazott művész legyen, hanem festő. És ugyanez a Martin, aki ez alatt a hatás alatt dolgozik, hazatér Magyarországra, és lehet, hogy akkor egy tiltott periódusnak a tanúi lehetünk, ő maga se tud kiállítani, mégis egy lokális közegbe Pécset, az ottani tanítványok, legyen ez Keser Ilona vagy Lantos, nagyon fiatal akkorban megismeri az ő művészetét. Ez volt az én lankotós kutatásomnak az egyik fő tézise, hogy tulajdonképpen kimaradnak azok a szakaszok, amit a legtöbb művész az útkeresés, amiről beszélünk, folyamán végigjár, nem a képzőművészeti iskolában egy hagyományos látványművészetet, figuratív művészetet tanul az adott alkotó, és innen egy csoporttal, vagy egy más szemlélettel találkozva, mint amilyen mondjuk a Bach Imre Nadler kör, akik ezt az uglói körrel megélik ugyanebben az időszakban, és terelődik egy absztrakt világba, hanem Lantos 14 éves korában az absztrakton nevelkedik, ezt sajátítja el Martin Ferencen keresztül, vagy egy Keser Ilona. És onnantól kezdve ebből a nézőpontból, ebből a nem ábrázolásnak is, abból a gondolkodásából, hogy nincs ilyen, hogy valami figuratív és non-figuratív, hanem az egész világunk erre a kettősségre épül, ennek mentén gondolkodik, tehát mint egy időbe be tudja előzni sok szempontból a kortársait, és halad azon az úton, hogy amikor ő egy érett alkotó lesz, a 30-as, 40-es éveibe jár, addigra párhuzamos folyamatok jelennek meg nála, mint azoknál a művészeknél, akik viszont a Martin kortársainak a tanítványai nemzetközileg Amerikába vagy Franciaországba. Tehát innentől kezdve nem számít ez a fajta úgymond geográfia, ami a mai szemmel nagyon furcsa lehet, nem csak mondjuk ezt társadalomtörténetileg nézve, hogy tiltott absztrakt időszakban vagyunk, hanem az internet korszakában, amikor minden elérhető, beírom a számítógépbe, és azonnal tudom, hogy mit csinált a 60-as, 70-es években egy Ashford Kelly, akkor ez még csak a könyvtárokba jutott el, titokba a Bauhaus építészei hozták haza Pécsre azt, hogy mi történik nemzetközileg az avantgárdba, úgyhogy ez egy teljes egészében egy saját kikövezett út, és az előbb említett Major Camille az egyik legjobb példa szerintem erre, aki kimegy 70-ben Franciaországba, és mit tapasztal? Azt tapasztalja, hogy az az út, amit ő is a Lantoson, az úgymond Martini úton keresztül megkapott, annak is főleg a líraisága, hát az ott van egy Hantai Simonnak például a munkájába, tehát érzi ennek a folytatólagosságát. És ez is azt mutatja, hogy ez a fajta globalitás, ez átívelhető időn és teren, mert hogy azt gondolom, hogy igenis van akár a nem ábrázoló művészetnek, meg a művészetnek is egy ilyen fajta hegeli értelembe vett fejlődési útja, vagy egy ilyen fajta következtetések, hogy ebből és ebből mi az, ami meg fog jelenni a világban, mint ahogy most is azt láthatjuk, hogy ahogy az interdisziplinaritás, a művészet és a tudománynak a kapcsolódása a 30-as években a csúcsán volt, vagy a 60-as években, most ért vissza az elmúlt 10 évben, hasonlóan ugyanazokat a társadalmi, gazdasági, politikai pozitívumokat és problémákkal szembesülünk, mint majdnem 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt.
Martin Ferenc kapcsán említetted a párizsi időszakot. Ez az a korszak, ami az Abstraktion Creationnak a korszaka, igen. És a Martin abban benne volt, ugye?
Igen, igen. Ez volt egyébként az én fő kutatási területem is Párizsban, tehát az Abstraktion Creation mint csoport, és ez volt tulajdonképpen a világ legjelentősebb olyan szempontból non-figuratív köre, hogy a legnagyobb társaság volt, ami összefogott olyan alkotókat, mint mondjuk Piat Mondrian, Alberto Giacometti, vagy Vasily Kandinsky, vagy a magyar Moholy Nagy László, vagy Réth Alfréd, és olasz, spanyol, japán, nem sorolom, világ minden tájáról csatlakoztak hozzá, hiszen akkor Párizs a 20-as években egy nagyon nyitott város volt abban az értelemben, hogy befogadta a külföldieket, és ez tényleg így működött, hogy mondjuk egy František Kupka csehalkotó, aki a nagy donfiguratív művészet a cseheknek ott élt, de egy Piat Mondrian leírja a levelébe is, hogy tudja, hogy Párizsba kell költöznie, mert minden ott történik épp akkor a világban. Tehát ebben az értelemben más volt az elérhetőség, más volt az, hogy művészeti szinten még sokkal inkább nem az individuum, hanem a csoportszellemiség hatott, és ez a társaság, az Abstraktion Creation megpróbálta egyesíteni az addigi különböző nem ábrázoló utakat, kiállításokat szervezett, folyóiratot adott ki, és a Martinnak a jelentősége szerintem abban van, hogy ő volt az egyetlen egy magyar alkotó, aki nem maradt Franciaországban, vagy nem költözött külföldre, hanem hazatért, és egy teljesen idegen közegben rendezte meg például Magyarország első absztrakt kiállítását, amivel akkor nem tudtak mit kezdeni. 1938-ban járunk, úgyhogy már gyakorlatilag 20 éve van absztrakt, és ezt a tárlatot is lebontották 3 hét után. Éppen ezért is izgalmas, ha megnézzük, hogy mondjuk például ezen a kiállításon, ahol szinte a 90% az alkotóknak non-figuratív, és tényleg ezt láthatjuk, hogy a világon a magyar művészek közül jelentőset pont non-figuratív művészetben alkották a hazai származású művészek. Szerintem Martinnak egy nagyon fontos szerepe volt, hiszen elindította ezt a folyamatot itthon, elindította egy olyan ágon, amiből mondjuk elkezdi karrierjét Keserű Ilona, vagy Lantos Ferenc, és ez a Lantos Ferenc tereli úton a pécsi műhelyt, legyen az Kismányoki Károly, vagy Pincei Sándor, vagy a Bonyhádi szimpóziumon, például Major Kamilt, és hát ezt ugyanígy lehetne tovább folytatni ezeket a különböző leágazásokat, hogy hogy jelenik meg mondjuk annak a Lantosnak a munkájában a precizitás, az építészeti közeg és szellemiség, ami például a Vazarellire is hat, vagy a Vazarellivel párhuzam, mint mondjuk egy középgenerációs alkotó, a Gáspár Gyuri, aki szintén megjelenik a kiállításon, aki eredetileg pécsi, és pont, hogy az üvegművészetet nem a hagyományos üvegtechnikákból, hanem a Vazarelli-féle koncepcióból vezeti le, vagy egy Fajó János, aki Vazarellivel van kapcsolatban, és emeli rangla a plasztikát a festészettel párhuzamba, az ő testvére, meg a szintén itt a kiállításról megjelenő Mengyán András, aki meg egy teljesen más non-figuratív szellemiséget van. Szóval, hát ha hálózat szinten vizsgálnánk, akkor egy nagyon izgalmas hálózatkutatást is lehetne építeni, akár ezekre az alkotókra és művészekre, és megtalálni azokat a pontokat, amelyek mentén nemzetközileg vagy Magyarországon ők találkoztak.
Említetted Fajó Jánost és Mengyán Andrást. Ők ugye testvérek, csak a Mengyán egy másik nevet választott. Mennyire volt szerencsés helyzetben Mengyán András, hiszen a testvérénél ott volt egy alkotói, fiatal alkotói csapat, akiktől lehetett átvenni, tanulni, építkezni.
Igazából szerintem ők egy izgalmas példa arra, hogy az elején is elhangzott a kérdésedben, hogy megvannak ezek a kapcsolódási pontok. Itt testvérekkel találkozunk, mégis én semmilyen szinten nem hoznám párhuzamba Fajó János és Mennyán tevékenységét. Közös pontnak talán azt lehet titulálni, amikor a pesti műhelybe egy időben alkottak, de pont, amit kevesen tudunk, hogy Mennyán sokkal beágyazottabb szerintem nemzetközileg, mint amekkora ennek a híre itthon. Tehát nem csak azért, hogy évtizedeken keresztül tanított a norvégiai Bergen Egyetemen, egy olyan területen, hogy a design, ami ma már szerencsés módon szerintem nem különül el a képzőművészettől, hanem a dizájnnak és a képzőművészetnek a közös mesdjét is szemlélhetjük. Ő ennek az otthonából, Skandináviából gyökerezve bontakoztatta ki a nemzetközi szemléletét. Fajó János ezzel szemben sokkal inkább itthon és egy művészetedukációs tevékenységre helyezte a hangsúlyt, még a Mennyánt elsődlegesen a forma elélet foglalkoztatta, és ez a kettő, ez teljesen különböző. Tehát a Fajónak a szemlélete az, hogy megvizsgálni a természetet és a világot, legyen az éppen egy virág, annak a szirma, és ezt redukálni, lebontani különböző elemekre, azokat megmutatni festészetbe, és ugyanígy megmutatni mondjuk plasztikába. Ezzel szemben a Mennyán nem a világot absztrakálja és redukálja a geometrikus formákra, hanem fogja a már létező különböző geometrikus elemeket és formákat, és megvizsgálja azoknak a működését a világban, legyen az éppen egy matematikai vagy fizikai működés, olyan rétegeket helyez egy kompozícióba, amely a valóságban képlet szinten nem működne, legyen ez különböző matematikai, geometrikus képletek például, és ezt úgy is nevezi, hogy mint egy ilyen polifonikus vizuális tér, hogy több szólamúak, tehát mint ahogy a zenében is egy ilyen több szólamúságnak a tanúi lehetünk, és a nézőre, ahogy ő fogalmaz, bízza a döntést, hogy ebből kiválassza azt, hogy is működik a világ, mi az, ami az ő szemléletéhez a legközelebb áll. Tehát a redukáló, a szűkítő elem nem a művész, ahogy a világot leszűkíti, egy adott formából, és azt megpróbálja geometrizálni, hanem az egész geometrikus világ, és mi magunk a befogadók leszünk azok, akik meghozzák ezt a fajta döntést. Tehát annak a pontját, hogy ez honnan ered, ez két annyira különböző szemlélet, és sokkal közelebb hozható például Fajó Jánosnak a szemlélete a korábban említett Lantos Ferenchez, mint a saját testvéréhez.
A Mennyán András képeknek egy külön terem van, egy elsötétített terem, és emlékszem arra a történetre, hogy amíg nem talált rá erre a technikára, próbálkozott valami különlegesebb pigmenttel simán a képein, mert keresett valami vöröset, és aztán egyszer csak, nyilván ez már egy kortárs történet, hogy megjelent az, hogy UV pigment, és ezek a képei, ezek erről szólnak, gyakorlatilag, hogyha nappali fényben megnézem, látok egy képet, de ha UV-fényben nézem meg, egy másik képet látok, mert feltűnnek azok a struktúrák, amiket egyébként nem látnék.
Ilyenkor azt a kérdést szoktam feltenni, hogy és vajon szemlélhető-e mindkét értelemben? Tehát ugye azt mondod, hogy létezik a mű maga, úgyhogy nincs az UV-fénnyel megvilágítva, és látjuk a struktúrát, meg a létezik az UV-fénnyel. Nekem csak az UV-fénnyel létezik. És szerintem egyébként kurátorként pont ez a feladat, hogyha nem csak ebben az esetben, hanem más műtárgyak esetében is, hogy az a maximális alázat, hogy úgy megmutatni a műtárgyat, ami a valós rendeltetése. Tehát Mennyán András tökéletesen illeszkedik abba a fajta dimenzionista, ez is a teremnek az elnevezése szemléletbe, ami egyébként megint nagyon izgalmas módon magyar eredetű. Az a Tamkós Irató Károly, akit a szocializmus időszakából elsődlegesen gyerekvers szerzőként ismerünk. Egy világhírű alkotó, mint Charles Tamkós Irató, vagy Sár Tamkó Szirató, aki a dimenzionista manifestumot írta alá 1937-ben olyan művészekkel, mint Molly Nagy László, Marcel Duchamp vagy Pablo Picasso, és rávezetve az embereket arra, hogy még a Puhlyai féle matematika hogyan ültethető át a művészetre, hogy nem létezik hagyományos szobrászat, hagyományos festészet, és a festészetnek új utakra kell lépnie, térré kell válnia, a térbeli elemeknek el kell játszani azzal, hogy megmutatja a negyedik dimenziót. Az a negyedik dimenzió, ami utána az egész science fiction irodalmat, a matematikát, a fizikát foglalkoztatja, és tulajdonképpen a 60-as években az optikai kutatások jutnak el először oda, és nem a szobrászat és a festészet, hogy ezt megpróbálja vizionálni, főleg nagy amerikai kiállítások keretében. De tulajdonképpen ez a dimenzionizmus, ez is egy ilyen fejlődéstörténet a művészetben, szerintem. A fotó megjelenésével, ahogy a 19. században a fotó megváltoztatja műhöz való hozzáállásunkat, egy impresszionista képet csak úgy tudunk értelmezni, hogy van egy tudati látásunk, és összeáll a fejünkben az, hogy egy naplementét, vagy egy napfelkeltét táblázol Claude Monet. Ugyanígy fejlődik a 20. század során az, hogy a befogadónak, a nézőnek egyre fontosabb szerepe lesz. A tér dimenziója az nem feltétlenül egy tér megformálásával, hanem ezzel a tudati látással születik meg, vagy olyan fajta technikákkal, amelyeket a művészek hívnak elő. Legyen az éppen a 80-as évektől kezdve egyre inkább a színnek az újfajta használata, az ipari festéknek a használata, vagy legyen az éppen a 90-es évek után a számítógépes kultúrával a virtualitás használata. De most azt gondolom, hogy a Mengyán András azért izgalmas, mert szinte nem is tudatosan, de mindezt a fajta dimenzionista szemléletet, egyszerre a befogadónak a behívását, az újfajta szintent, vagy akár ami a virtuális kultúrában is fellép, ez a fajta színjáték, a foszforeszkáló színeknek a használata, behívja a képeibe. Nem is az UV-fény teremti meg azt a térdimenziót, hanem mi magunk, akik ott vagyunk, és ezt az agyunk képes érzékelni.
Az előbb már egy kicsit említetted a technikákat, és erről az jutott eszembe, amit most már tulajdonképpen érintettél is, hogy a klasszikus anyagok, az olajfesték, az akril, hogy mennyire kitágultak itt is a kapuk. Tehát itt van például a Nemes Márton munkája, ahol az autófestéktől a fény visszaverő vinilig, vagy más munkákban például a műanyag megjelenése teljesen új értelmezést, vagy vizuális értelmezést ad a műveknek, és közben eszembe jutott az is, hogy de hát Markus Sziz van a padláson, a Rejgő Judit is a legmérgezőbb ipari festékkel dolgozott, és ráadásul itt megint behoznám a fizikát, vagy inkább a mozgást az utolsó etapban, amikor már nem tudott festeni állva, amikor a saját testét használja arra, hogy egy nagy fehér kartonra gesztus felületeket húzzon.
Mint avantgárd kutató bátran mondom, tényleg ez a 1910-20-as évek, tehát valójában a 20. század eleje az avantgárd az, ami először bátran azt használja eszközként, hogy a művészetet megvizsgálja, tehát ez a lárpullár elv, hogy a művészet önmagát szemléli, technikai értelemben is, Mondrian, a Destail, a Bauhaus, mindezekre vezethető vissza. Valójában annak a nonfiguratívnak, ha nem geometrikus és nem organikus, hanem a harmadik nagy ága, ez a gesztus alapú festészet, amihez sorolható a Rejgő Judit vagy a Hantai, meg ami hat nagyba bizonyos elemeiben az előbb említett Nemes Márton képeire is. Abszolút egy tudatos szemlélete történik annak, hogy hogyan is működik maga a műalkotás, hogyan is működik egy ecsetvonás, a festék, hogy lehet bevinni a testet, de ez egészen más ilyen értelemben, hogy még mondjuk Hantai és Rejgő azzal nem is a technikával foglalkozik, szerintem, hanem ő azzal foglalkozik, hogy a művész, és ez is megint pozitív értelemben, nem pejoratívan mondom, hogy a művészi ego az a teljes tudatos vezetése a képnek, hogyan redukálódhat le, hogyan vonhatok be én egy külső erőt a műalkotás megtalálására. megszületésébe. Így azzal, ahogy Jackson Pollock a mintaadó rádobja, rácsurgatja a festéket a vászonra, erre teret ad nem csak a gravitációnak, ha már tudomány, hanem a mozgásnak, szinte az ősi ritmusokhoz hasonló tánc felületének, a hantai, a pliás technikájának a lényege, hogy összecsomózza, megköti a vásznakat, festékbe mártja, tudatos ezekbe a csomózásokba, de mégiscsak nem 100%-osan ő dönt a kép megszületéséről, amikor kibontja ezeket a csomókat, és létrejön a batikoláshoz hasonló, szinte ilyen kristályszerkezetekre emlékeztető vászon megoldás, de ugyanennek lehetünk a tanúi Regőnél, amikor Bach